Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő üzenetét köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, abból a történetből, amelyet egész héten hallgatunk. Én most a ma megadott három vers elé még szeretnék kettőt felolvasni az előző napokból, tehát a 21. verstől olvasom majd az igét. Mint hogy már sokan éheztek is, pár felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultok el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ne félj, csak higgy. Ez a ma este címe, amit a máltai testvérek adtak ennek a szakasznak. Ez egy sodródó, kiszolgáltatott, irányítást vesztett állapotban hangzik el, amikor egy viharba került legénység, az utasok, a katonák, a kereskedők, a foglyok közöttük Pál apostol együtt sodródnak a teljes bizonytalanságban. Ez az állapot régen is, és most is azt gondolom mindannyiunk rémálma. De talán a mai magabíró, a technika vívmányaival magát körülvevő ember számára még nagyobb drámát jelent, még nagyobb megrázkodtatást jelent a kiszolgáltatott helyzet átélése. Ezen a helyen azt gondolom, hogy méltán idézhetek egy történetet Billy Graham-től, tőle hallottam, aki elmondta, hogy egyszer egy fiatal embert besoroztak a katonaságba, és akármennyire is tiltakozott, és akármennyire is nem szerette volna, az ejtőernyős különítménybe osztották be, és amikor hát oda jutott a kiképzés, hogy az első ugrást meg kell tenni, akkor látszott, hogy ő mindent megtesz, hogy ne kelljen, ezért megnyugtatásképpen tettek a hátára két ejtőernyőt, két hátizsákot, elmondták neki, hogy hol kell meghúzni, és ha esetleg az első nem nyílik ki, akkor hogyan kell a másikat működésbe hozni. És ezen kívül megígérték neki, hogy a földet érés helyén egy katonai jeep várja majd őt, és nem kell semmitől sem félnie. Hát mikor eljött az óra és a pillanat, akkor gyakorlatilag ki kellett lökni ezt a fiatal embert a repülőből, annyira nem akarózott ugrani, és ő azonnal meg is húzta az első hevedert, de nem nyílt ki az ernyő. Azt mondta, na, mindjárt gondoltam. Meghúzta a második hevedert is, azt mondta, hát ebbe is szinte biztos voltam. És fogadjunk, hogy a jeep sincs ott, ahol megígérték. Úgy. Hát valahogy mi is ilyen sértődötten, sokszor keserűen, sokszor érthető módon keserűen vagyunk jelen egy-egy nem akart, kiszolgáltatott helyzetben. A hit az gyakran persze, tudjuk jól, ijegységgel kezdődik. Sőt, azt lehet mondani, hogy a hit az mindig ijegységgel kezdődik. Olyan könnyű kimondani azt, hogy ne félj, csak higgy. De amikor ez a mondat az életünkben olyan igazán szíven talál bennünket, akkor mindannyiszor az egész személyiségünket igénybe vevő, az életünket fenekestől felkavaró történeteken keresztül éljük át ennek a biztatásnak a mélységes igazát. Mit jelent ez, hogy ne félj, csak higgy? Hát először is folyamatos bizalmat az egyre romló körülmények között. Azt olvastuk a hajóról, hogy először is a helyzet kockázatos volt elindulni Kréta egyik kikötőjéből, aztán veszélyes volt, aztán súlyos, aztán kétségbeejtő, végül reménytelen. Ezt hallottuk hétfőn, menekülésünk minden reménye elveszett, az ég az elsötétült. És ez a mondat, ne félj, csak higgy, hogy honnan is ismerős, hát abból az evangéliumi részből, amit Tímea olvasott föl, a Jairus lánya gyógyításának és feltámasztásának a történetéből, ahol Jézus, amikor meghallja hogy a friss hírek szerint a kristály már meg is halt, és már nincs értelme fárasztani a mestert, odaszól Jairusnak, ne félj, csak higgy. Ez egy folyamatos jelen idejű felszólítás a görögben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy folyamat volt, a hívés, és ezt a hívést ezt folytass tovább. Ne hagyd abba. Mikor hittél akkor, amikor kockázatos volt a helyzet, akkor, amikor veszélyes lett, akkor, amikor súlyos lett, amikor kétségbe esett, eddig derekosan hittél. És most folytass tovább ezt a hívést. Ne hagyd abba. Csak abba ne hagyd. Úgy is mondhatnánk. Mert mindannyian tudjuk, milyen nagy kísértés van az ilyen helyzetekben. Nagyon sokféle hang jön belülről, nagyon sokféle hang jön kívülről, amelyek próbálnak elfordítani Istentől. Ez az ige nagyon emlékezetes számomra és a családom számára, mert amikor a második gyermekünk megszületett, kiderült, hogy súlyos veserendellenességgel született, mind a két vesével van probléma. Az egyiket viszonylag hamar el is kellett távolítani, és a másodikat próbálták megstoppolni, megjavítani. Erre három kísérletet tettek, és nem sikerült. És aztán jött egy nagyon nagy műtét, amikor keresztbe föl kellett vágni, és egy nagy plasztikai műtéttel egyáltalán egy működő vesét életben tartani. És ekkor olvastuk ezt az igét. Ne félj, csak higgy. Akkor is, amikor a helyzet nehézre fordul, amikor már-már kétségbeejtő. A hitnek két alapmegélése lehetséges az életünkben. És ez hasonló ahhoz, ahogyan, amit a sziklamászók élnek meg. Én ezt csak így elmesélésből tudom természetesen, így nem vállalkoznék így egyes szám első személyben erre a műveletre. Az egyik megélés az a felfele vezető út, amikor világos a cél, világos a feladat, tudjuk, hogy mit kell tenni, ott vannak a kampók, abba be kell akasztani a biztosító kötelet, tudjuk, hogy hova kell nyúlni, mászunk, bízunk azokban, akik előttünk mennek, hogy ők a megfelelő utat mutatják nekünk, és arra az esetre, ha valami baj lenne, ott van a biztosító kötél. Arra az esetre, ha. Mikor fiatalok vagyunk, amikor még úgy minden úgy jól működik az életünkben, akkor így vagyunk a hittel, hogy ez arra az esetre van, ha a dolgok nem úgy alakulnának, mint ahogy szeretnénk. Igen, ám de egyszer csak a sziklamászó feljut a tetejére. És akkor, amikor lenéz, akkor azt látja, hogy ez szinte egy függőleges fal. Nagyon sokan ezen a ponton annyian megriadnak, hogy inkább vállalnak egy több kilométeres kerülő utat, sétát, csak hogy ne kelljen leereszkedni. És ekkor megváltozik a viszonya a sziklamászónak a kötélhez. A teljes ráutaltság lesz a meghatározó viszony. Innentől kezdve nem csak arra az esetre, ha szolgál a hit, hanem ez a teljes ráutaltságnak az állapota. Mert le kell jutni valahogy, és a mélység ideje jön el az életünkben, amikor lenéz az ember, és szinte függőleges falat lát. A technika ilyenkor nagy vonalakban az, hogy lefele engedni kell a kötélből néhány métert, majd el kell rugaszkodni a faltól, és aztán újra meg kell érkezni a falra, megint engedni kell egy-két métert, aztán elrugaszkodni, és megint megérkezni a falhoz. A ráutaltság ilyenkor egészen nagy, és minden attól függ, hogy elhisszük, hogy ez a kötél megtart bennünket. Bizonyára már mi is átéltük ezt, amikor egyik rossz hír követi a másikat. Egy váratlan nehézség, vagy éppen utazás a gyásznak a mélyére, még mindig lejjebb, lejjebb, lejjebb. Hosszú kitartás igénylő, nehéz menetelés a gyógyulás reményében, még sokáig lefelé, lefelé, lefelé. Kultúra napjához közel egy versrészletet hadd hozzak ide. Vörös Sándor, De Profundis, a mélyből, a mélységből, ugye a 130. Zsoltárra utalva adta a versének ezt a címét. Az egyik versszakból ezt írja, kedvből búba, bánatból örömbe, lódulunk itt fölle, 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 óhatatlanul, mint aki előtt megkínzása véget, váltogatnak világost, sötétet, míg megtébolyul. Először is erre vonatkozik, erre az útra, a sodródás állapotára, hogy ne félj, csak higgy, ne adj abba a hívést. Másodszor biztatás ez arra, hogy arra nézzünk, aki mondja, és arra, ahogyan mondja. Ennek a biztatásnak az értelme teljes egészében attól függ, hogy ki mondja. Ezt nem mondhatja akárki. Ezt nem mondhatja akárki nekünk, hogy ne félj, csak higgy. Ez lehet egy teljesen komolyan vehetetlen, részvétlen mondat egy kívülállótól, és lehet egy rendkívül hiteles biztatás is. Pálnak egy angyal mondja, ne félj. És tulajdonképpen Pálnak is angyallá kell lennie abban az értelemben, hogy ahogyan ő mondja ezt a többieknek, olyan, mint egy angyal, mint egy földön kívüli, aki nem retteg úgy, mint a többi. Pál azért nem volt mindenestől egy angyal, ezt tudjuk. Például nem hagyta ki azt a helyzetet, hogy személyre nevesse a hajó felelős vezetőinek, hogy lám-lám, ha hallgattatok volna rám, akkor nem kerültünk volna bajba. Azért elő-elő bújik belőle a nagyszájú farizeus, de angyal abban az értelemben, hogy hűséggel átadja, amit rábíztak. És ez hitelesen teheti, mert ugyanúgy sodródik ugyanazon a hajón. Hiteles a szava. És erről a belső békességre is igaz, amit Pál apostol az úrvacsora bevezetésében mond, hogy az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Olyan szép Jairus lánya történetében, amikor a letagzlózó hír megérkezik, és Jézus valami hihetetlen kedvességgel, természetességgel, nyugalommal mondja Jairusnak, ne félj, csak higgy. Mennyi nyugalom, mennyi kedvesség van ebben. Hasonlóan kedves és természetes, ahogyan majd felébreszti a kislányt, mikor mondja neki, hogy a Márk evangéliumában olvassuk, hogy Talita kúmi, kislány, neked mondom, kelj fel, pont úgy, ahogy az édesanyák vagy az édesapák kedvesen keltegetik reggel a gyerekeiket. És pont ebben a természetességben van valami természet fölötti, valami rendkívüli és hitet ébresztő. Nem mindegy, hogy ki mondja. És ha ezt meghalljuk, a szívünkben a Szentlélek is ezt a nyugodt hangot közvetíti, akkor az mindent megváltoztathat bennünk. És egy minden értelmet felülhadó békesség lehet az osztályrészünk. Bejárta a világot az a videó, ahol egy nigériai lelkipásztor a Boko Haramnak a fogságában, egy ilyen kényszer túsz videóban, ugye, ott könyörögni kellett volna az életéért, meg váltságdíjért, meg ki tudja miért, ez a megaláztatásnak a része, de minden kétségbe esett könyörgés helyett ez a lelkipásztor bizonyságot tett. Azóta már tudjuk, hogy le is fejezték. De az, ahogyan bizonyságot tett a reménységéről, az a békesség, ahogyan beszélt, az természet fölött ilyen természetes volt, önmagára, önmagán túlmutató volt. Ne félj, csak higgy. A ne félj, csak higgy, aztán persze biztatás is, hogy lépjünk be az Isten tervébe, az ő történetében. A hit az nem csak egy ilyen bennünk kavargó Isten iránti érzés, hanem lényegében belépés az Istennek a valóságába, belépés az ő történetébe. A hit tartalma itt ugye arra vonatkozik, hogy Istennek van egy terve. Pál, ne félj, neked a császár elé kell állnod Rómában. Neki van egy terve. És van egy valóság, egy mélyebb valóság, ami a mi életünknek is az igazi valósága és története. Neki van egy terve Európával, az egész világgal, hogy az evangélium érjen el a világ végéig. Van egy terve az életeknek a megmentéséről. Ez az igazi nagy történet, hogy minden ember megtérjen és az üdvösség ismeretére eljusson. Hogy egy ember se vesszen el. Ez az egész hajótörés ezt a nagy tervet példázza, hogy ez az Isten terve, hogy minden ember megmeneküljön, és egy se vesszen el közülük. Van egy terve, hogy jöjjön el az ő ország, hogy az ő uralma teljesedjen ki, hogy amikor Krisztus visszatér, megszűnjön minden fájdalom, igazságtalanság és különbség. És amikor a hajó utasai ott himbáloznak Málta partjainál, hajó roncs darabjain, ott az Isten tenyerén teljes bizalommal, akkor ott már Krisztus uralma veszi a kezdetét. És a mi életünkben is, amikor az Isten kezébe tudjuk letenni azt, amikor a hitnek az órája eljön, akkor a Krisztus uralma veszi a kezdetét. És azzal, hogy hisznek Pálnak, a hajó utasai belépnek egy történetbe, egy másik történetbe, mint amiből érkeztek. Ennek a legszebb pillanata az, amikor Pál majd megtöri a kenyeret, miután hálát adott, és így mindenki kapcsolatba kerül akarva, akaratlanul azzal a Krisztussal, aki az életét adta értünk, és az ő mentő szeretetével, az ő ember szeretetével, halálával, feltámadásával kerül kapcsolatban. De ebben az esetben viszont meg kell hozni néhány súlyos döntést, mert az a két történet, az, amiből jövünk és amiből belépünk, az nem kompatibilis, az nem fér össze. Mert a megmenekülés történetében beletartozik az összetörés és az ütközésnek a története is. Ilyen súlyos döntés, hogy kidobjuk az árut, hogy hagyjuk veszni a mentőcsónakot, hogy lemondjunk a pótcselekvésekről, az evilági vigaszokról, hogy elvágjuk a vasmacskát, hogy elköszönjük bevált bálványainktól, amik ilyen B-verziók arra az esetre, ha az Isten hit nem működik, hát majd ahhoz nyúlunk, az a mi mentőcsónakunk, akkor azt is le kell vágni. Meghozzuk a döntést, hogy együtt maradunk, és segítünk egymásnak a megmenekülésben, és nem csak mindenki magával foglalkozik. Hogy vállaljuk a halállal való szembenézés és a reménységnek az egyetemes egyenlőségét. Hagyjuk leomlani a bálványokat. Ugye a római birodalom nagy bálványai a vas, az arany és a vér voltak, az erőszakos hatalomgyakorlás a maga brutalitásával, a gazdagság és a dicsőség és a szenvedély, a szex, a kicsapongás. Ez a nem annyira szent háromság. Ezt is ugyanebben a versben írja Vörös Sándor. Az ész itt az észnek satnya fatja, az a második ész nagybetűvel, csak a dolgok héját tapogatja, csontig se jut, éber álom félhomálya rajtunk, így vesződünk, mocsár mélyi harcunk, honnan nincs kiút, hisz egymáson élősködve élünk, más halálán életet cserélünk. A földrendje ez. Testvér itt a kő, a fa, állat, az ember, testvért eszem lucskos gyötrelemmel, a testvérem pedig megesz. És meg kell hoznunk egy döntést, hogy nem esszük meg a testvérünket. Ez az imahét, ez nagyon alkalmas erre, hogy megfogjuk, hogy nem esszük meg a testvérünket. Meghozzuk a döntést, tudatosítjuk, hogy nem a politikai hatalomtól függ a sorsunk, még akkor sem a iskola fenntartó egyházközség vagyunk. Ne félj, csak higgy, erre is vonatkozik. Lásd túl a nehéz politikai helyzeten, kapaszkodj inkább az Isten ígéretébe. Végül a ne félj, csak higgy, az bátorítás a kiállásra, bátorítás a bizonságtételre, a tanúságtételre, a hitvallástételre. Ne félj, csak higgy és vállald ezt a hitedet. A bizonságtétel a kapu, amelyen keresztül mások is beléphetnek az Isten valóságába, kapcsolatba kerülhetnek az ő tervével és megmentő szeretetével. Ennek az egyik formája számunkra még szélső értéke a mártíromság, de a mártírokat látva nagyon sokan találtak rá a Krisztusnak az útjára. Ez a bizonyságtétel olykor szavak nélküli, de mégis fontos szerepe van itt a szavaknak is. Azt mondja Pál apostol, én hiszek Istennek, hogy amit ígért, azt meg is cselekszi. A még mai este folyamán mi is fel fogunk állni, és mi is elmondjuk majd, hogy én hiszek Istenben, a mindenható atyában. Minden hitvallás egyes szám első szemében hangzik, és ha abban valóban benne állunk, ha abban valóban benne vagyunk, és ezt valóban őszintén mondjuk ezt ennek a világnak vállalva, ezt a hitvallásunkat, akkor ezzel másoknak kaput nyitunk, hogy ők is beléphetnek rajta. Isten adja, hogy mi is angyali nyugalommal, Isten hiteles tanúiként tudjuk mondani ennek a világnak. Ne félj, csak higgy. Amen.